Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Wagner Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm.
Augusztus 7-én egy közös védelmi megállapodást kötött Mekkában Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán, egy olajállam, egy NATO tag, meg egy atomhatalom. Mi szükségük van erre?
Én ezt a lépést egy hosszú folyamat egyik látványos pillanatának tartom, ami arról szól, hogy különösen Szaúd-Arábia hogyan keresi a helyét abban a regionális rendben, amelyet ideig az Egyesült Államok omnipotens jelenléte jellemzett a megelőző 30 évben, de akár 50 évben, és amely az elmúlt években, talán már egy évtizedben lassan erodálódni kezdett, és azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedben ismét nagyon dinamikussá vált a Közel-Kelet abban az értelemben, hogy az államok elkezdtek helyezkedni, középhatalmak elkezdtek új kapcsolatokat keresni, új szövetségeket kialakítani, agresszívabbá, vagy asszertívebbé váltak, hogy ezt mi szoktuk használni a külpolitikai érdekérvényesítésükben, kevésbé hallgatnak, kevésbé várnak az Egyesült Államoknak, az addigi hegemonnak a jóváhagyására, és ez ebbe a folyamatba illeszkedik, amikor ez a három állam mind maga is ugyanezeket a folyamatokat játssza le, és most kötöttek egy ilyen katonai megállapodást.
Hogyha Szaúd-Arábiába nem esik be néhány iráni drón meg rakéta, akkor most ezt megkötötték volna? A folyamat akkor is ugyanide vezetett volna?
Ha semmi nem változott volna a Közel-Keleten az elmúlt fél évtizedben legalább, akkor lehet, hogy nem kötötték volna meg. De ugye miután az Egyesült Államok most már több mint egy évtizede hajtogatja azt talán erős kifejezés, de egy több mint egy évtizede bejelentette, hogy ő nagyon helyesen Kínát tekinti a fő kihívójának, és ezért az erőforrásait megpróbálja lassan átcsoportosítani Európából és az öböl térségből a Távol-Kelet felé. Ezért ez ugye olyan lépéseket indukált az Egyesült Államok részéről az elmúlt években, évtizedben, amelyek mind oda vezettek, hogy Irán is, Törökország is, Szaúd-Arábia is, Izrael is egyébként, Egyesült Arab Emírségek, mind új utakat kezdtek el keresni, és ezt a 2023-as Hamas támadása Izrael ellen, majd arra adott izraeli válasz, majd a 2025-ös 12 napos háború Irán ellen Izrael és az Egyesült Államok részéről, majd most a 2026-os háború, ezek mind ebbe az irányba tolták el, Szaúd-Arábiát is.
Olyan védelmi rendszer lesz ez, mint a NATO? Olyan címek jelentek meg, hogy az iszlám NATO, nagyon jól el lehet ezt így adni.
Én ezt a sajtó kíváncsiságának, vagy figyelemfelkeltésének tudom, mert nem tudjuk, vagy legalábbis én még nem tudom, hogy ebbe az irányba fog ez elmenni. Nyilván ugye az ragadta meg mindenki figyelmét, hogy van egy ilyen kölcsönös védelmi klauzula ebben a megállapodásban, miközben hangsúlyozzák, hogy ez egy védelmi megállapodás, hogy a NATO is mindig hangsúlyozza magáról, hogy ez senki ellen nem irányul, hanem ez egy védelmi megállapodás. De az, hogy ez a NATO, hogy ez az iszlám NATO legyen, ahhoz még nagyon sok mindennek kell lenne történnie. Ugye a NATO többek között nem csak egy katonai szövetség, hanem egy létező, az elmúlt évtizedek alatt finomított és működésképes tartott katonai struktúrát is jelent, egy intenzív politikai konzultációs mechanizmust is jelent, ahol egyfelől biztosítva van az, hogy mindenki egyenlő, másfelől a NATO azért maradt működőképes a megelőző évtizedekben, mert az Egyesült Államok, amely a legerősebb ugye, katonát, azt a NATO kapcsán mostában ugye megint rengeteget lehet hallani, az Egyesült Államok olyan katonai kapacitásokkal és képességekkel rendelkezett, amelyekkel mindig ki tudta pótolni azt a NATO katonai képességében, hogyha ezt a többi tagállam nem tudta előadni. És ugye bizonyos értelemben, bár nem szoktunk rá így tekinteni, de azért a NATO is az Egyesült Államoknak azt a multilaterális együttműködésen alapuló világrendjét támogatta, ami ugye gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az Egyesült Államoknak Szerbiával problémája volt, vagy Jugoszláviával problémája volt, akkor nem Koszovó kapcsán nem az Egyesült Államok támadta meg végül Jugoszláviát, hanem a NATO. Ugye ez kicsit szexibben hangzik, jó, vagy egy kevésbé közvetlen.
Kreálni valami új jogi kategóriát, ami alapján ez valamennyire magyarázhatóvá vált, hogy ezt miért csinálja.
Igen, de engem kevésbé a jogi kategória ragadt meg, mint az, hogy az Egyesült Államok volt ennek a motorja, önálló volt az erőforrás. Most van három egyenlő méretű, nem teljesen, de van három regionális hatalom egyelőre csak ebben a szövetségben, amelyeknél nem látom, hogy ki lesz az. Mert ugye az, hogy az Egyesült Államok nagyon erős volt ebben a katonai szövetségben, és ő volt a európai országok védelmének a biztosítója egy esetleges szovjet fenyegetéssel szemben, ugye azt is indukált, hogy ezek az európai országok hajlandóak voltak az amerikai politikát követni. Hiszen cserébe kaptak valamit. Ez ebben a felállásban jelenleg teljesen, nem teljesen, de szerintem hiányzik, mert ugyan Irán és Szaúd-Arábia között még annak ellenére is, hogy tudom, hogy Irán rakétákat lő ki Szaúd-Arábiára, de még akkor sem nevezném explicite ellenséges viszonynak. Törökország és Irán között és Pakisztán és Irán között nincs ilyen rossz viszony. Tehát, hogy itt az a közös ellenségkép például hiányzik.
Ki mit fog beleadni ebbe a rendszerbe? Van, akinek van atomfegyvere. Ez Pakisztán. Törökország, NATO tag, egy rendkívül erős, ütőképes, tapasztalt hadserege van. Szaúd-Arábia meg gazdag is olaja van. Ezt így adják össze, ebből jön ki ez a kevercs.
Szerintem ezzel még előre sietünk, mert az, hogy ki mit ad bele ebbe a... Ugye a NATO-nak nincs hadserege, ha maradhatok a NATO példáján. A NATO-nak nincs hadserege, tehát a NATO-nál az van, hogyha valamilyen feladat van, a NATO-nak van egy parancsnoki struktúrája, az a parancsnoki struktúra a politikai útmutatás alapján összeállítja, hogy milyen mértékű, milyen méretű, milyen képességekkel rendelkező katonai erőre van szükség. Ezt láttuk Koszovóba, ezt láttuk Afganisztánba, és akkor a tagországok ezt összeadták. Tehát, hogy innentől kezdve, ha most tényleg, ha csak így szabadon agyalhatok, ha egy válságkezelő misszióra lesz szükség egy afrikai országba, és abban valamiért ez a három ország mindhárom részt akar venni, akkor majd az ott jelentkező feladat fogja eldönteni, hogy mire lesz szükség, és ha most megint csak így hasalok így a elmúlt évtizedek példájában, ha kell oda egy 10 000 fős katonai erő, amiben kell 50 helikopter, 200 orvos, katonai orvos és 10 000 gyalogos katona, akkor mint ez a három ország az aktuális lehetőségeinek és igényeiknek megfelelően fogja ezt a katonai csomagot összerakni. Itt szerintem az egy rossz irány, vagy legalábbis szerintem a nemzetközi példák, még főleg, ha NATO-nál maradunk, nem adják össze ezt a fajta feltétlen irányt, hogy Pakisztán adja majd a nukleáris védőernyőt, és Törökország adja a fő katonai erőt, és Szaúd-Arábia csak fizetni fog. Szaúd-Arábia az elmúlt egy évtizedben a légierejét tekintve letett olyan eredményeket, amelyeket a Jemen, többek között a Jemen elleni háborúban, amiket nem gondoltunk volna róluk. A pakisztáni hadsereg bármilyen erős is, és rendelkezik nukleáris védőernyővel, vagy nukleáris fegyverekkel. Az úgynevezett erőkivetítési képessége az, hogy a katonai erőjét, és mint ezt egy csomagot képzeljük el, csak az, hogy 100 katonát felrakunk egy repülőgépre, és elrepülünk vele valahova. Az erőkivetítési képessége viszonylag gyenge. Törökország hadserege szerintem valamivel kisebb, vagy ugyanakkora, mint pakisztáni, viszont a török erőkivetítési képesség az elmúlt évtizedben rendkívül sokat fejlődött. Tehát Törökországot néha egy ilyen mini Egyesült Államoknak hívom. Ugye ez abban az értelemben, hogy az Egyesült Államokról tudjuk, hogy bárhol konfliktus jelent meg a világban az elmúlt évtizedekben, megjelent egy amerikai anyahajó, megjelentek nagy teherszállítógépek, és a semmiből létrehoztak egy amerikai katonai bázis, és neki tudtak kezdeni. A Törökország ezt kicsiben már tudja csinálni, amit abból látunk, hogy Líbiában, Szomáliában, Katarban megjelentek a török katonai bázisok, nem tudom, Szomáliát említettem, ugye? Megjelenek török katonai bázisok, van török repülőgép hordozó, az egész török hadsereg afelől a képesség felől, hogy képesek vagyunk a határainkat megvédeni egy külső támadástól, ami egy viszonylag statikus képességet jelent, és amelyből hiányoznak ezek az erőkivetítési képességek, elindult az elmúlt évtizedben abba az irányba, hogy miközben képesek vagyunk a határainkat is megvédeni, de képesek vagyunk nem csak, hogy elküldeni több száz vagy akár 1000 katonát Szomáliába, ami azért elég messze van, de ezt fenn is tudjuk tartani, ezt el is tudjuk látni. Pakisztánnál ilyet nagyon nem látunk, Szaúd-Arábiánál ilyet egyelőre nem látunk.
Az világos, hogy milyen fenyegetés ellen szervezik ezt a védelmi szövetséget? Mindenki ugyanaz?
Nem, szerintem itt nincs egységes fenyegetettségkép sem. Ugye Pakisztánnak az egyértelmű fenyegetést India jelenti, és kisebb mértékben az afganisztáni tálib rezsim. Törökország számára a fenyegetésről talán nem beszélnék, de ugye Törökországnak alapvetően Izraellel van konfliktusa, és hát Görögországgal ugye a barátságnak nem nevezném, ugye ott a görög szigetvilág, a török partok mögött ez egy konfliktusforrás, illetve a Törökországnak a földközi tenger keleti medencéjében Észak-Ciprus és az ottani földgázterületek feletti kontroll ad egy összeütközést Izraellel is, Görögországgal is, Ciprussal is. Tehát Törökországnak erre van a konfliktus zónája. Szaúd-Arábiának alapvetően ugye most Jemen, és valamilyen módon Irán, és ugye Szudánban is ugye ott az Egyesült Arab Emírségekkel van konfliktus. Tehát nincsenek nagyon, én nem látok átfedéseket igazából ezek között a kihívások között, és amiket olvasgattam az amerikai szakértők, ugye ők hajlamosak azt mondani, hogy ezt nem a katonai fenyegetésre adott válaszként kell nézni ezt a lépést, hanem arra, hogy az Egyesült Államok, mint a régió fő biztosítója egyre megbízhatatlanabbá válik, távolodik, és ez az iráni háború, ez most az amerikaiaknak a megítélését, az talán túlzás lenne, mert sok amerikai katon, tehát ha innen nézzük, hogy Vietnám, hogy milyen áldozatokkal járt, akkor ez nem hasonlítható össze, hanem abban az értelemben, hogy idáig az volt a képünk, hogy az Egyesült Államok képes az öbölmenti szövetségeseit megvédeni egy iráni fenyegetéstől. Erre épült fel az elmúlt 30 év. Ez volt a logikája annak, hogy amerikai bázisok voltak az öböl térségbe, és közben az öböl államok amerikai részvényeket, amerikai befektetéseket eszközöltek, és mellette amerikai haditechnikai eszközöket vettek, kvázi kiszervezve a biztonságokat az Egyesült Államok részére. De ez egy kölcsönösen előnyösnek vélt együttműködés volt, és most azt látjuk, különösen a 2026-os háborúban, hogy az Egyesült Államok nem képes megvédeni, nem képes garantálni, nem képes elrettenteni Iránt, nem csak a saját bázisai, de az öbölmenti szövetségeseinek a támadásától is, és ez természetszerűleg minden országot arra kell, szerintem ez egy racionális lépés a részükről, hogy jó, hát az Egyesült Államok még azért itt van, még azért vannak bázisai, de hát akkor keressünk más módokat, próbáljuk szorosabbra szőni a kapcsolatrendszerünket, és ezt láttuk azáltal is, hogy az elmúlt egy évtizedben Szaúd-Arábia is, tehát az Egyesült Arab Emírségek is, Kínával is és Oroszországgal is javította a kapcsolatot. Tehát az egyoldalú, tiszta, függősnek tűnő helyzet, ami a 90-es éveket, 2000-es éveket jellemezte, az már azután elkezdett erodálódni, akkor még nagyon finoman, amikor az Egyesült Államok, ugye ez azt hiszem 2012 Hillary Clinton bejelentése, hogy pivot to Asia, hogy az Ázsia felé fordulás. Ugye Obama alatt mindenki várta, hogy ebből mi lesz. Ez Clinton, ugye az Clinton Obamának volt a külügyminisztere, De Obamát elvitte az iszlám állam, meg az orosz-ukrán konfliktus 2014-ben, mert neki nem volt erre nagyon idejű. Az egyetlen érdemi lépést, amit hozzáillesztettünk az ő korszakához, ez az Iránnal való nukleáris megállapodása, GCPOA, ez az átfogó megállapodás, aminek a keretében Irán lemondott volna a katonai célú nukleáris programjáról, cserébe feloldották volna a szankciókat. Ez el is kezdődött, ezt megkötötték 2015-ben, de 2014-ben jött Donald Trump, és akkor ő felmondta egy oldalon ezt a megállapodást. Tehát maga a folyamat, amit a közel-keleti vezetők érzékeltek, vagy láthattak Washingtonban, az, hogy Washingtonban megjelent egy szándék, hogy ők innen el akarnak fordulni. Mindenki várta, hogy ez hogy fog materializálódni.
Mi lesz belőle?
Mi lesz belőle? Obama alatt nem sok minden lett belőle, de az öböl államok is, és Izrael is számára, hát most az ijesztő, az lehet, hogy egy erős szó, ijesztő volt, hogy Iránnal megállapodott az Obama adminisztráció. Ugye az ő olvasatuk, és természetesen az amerikai republikánusoknak az olvasata az volt, hogy mivel ez a megállapodás ez csak 20 évre köttetett, itt az Obama adminisztráció kvázi egy laufot ad az irániaknak arra, hogy megerősödjenek az elkövetkező 20 évbe, és utána visszatérjenek, hogyha akarjanak ezek az atomprogramok. De az Obama adminisztráció lépése, ez a megállapodás részben azzal volt magyarázható, ugye, hogy fő ok, amiért az Egyesült Államok a Közel-Keleten ilyen nagy számokat, több tízezer főnyi katonai erőt, egy egész flottát köt le, az az Irán jelentette fenyegetés. Ha Iránnal a diplomácia kerül előtérbe, és Iránnal együtt tudunk működni, akkor onnan felszabadulnak a katonai erők, felszabadulnak erőforrások, felszabadul egy csomó pénz, és ugye ezek is mehetnek a Távol-Kelet felé. Az európai együttműködésben is annak idején megjelent ez, hogy akkor Obama bejelentette, hogy szeretném Európában is csökkenteni az amerikai erők számát. Emlékszem még ilyen konferenciákra 2012-ben, meg 2011-ben, hogy akkor most mi lesz Európával, hogyan tudjuk bentartani az amerikaiakat egy ilyen helyzetben. De mondom, a 14-es krími háború ezt a problémát megoldotta, mert Oroszország elfoglalta a krímet, és innentől kezdve az amerikai Egyesült Államok nem gondolkodott abban, hogy kivonja a katonai erőit, hanem akkor ott újra gondolt, rotációs erőket hozott vissza Európába, stb.
Nem mondják fel az eredeti szövetségesi láncokat, se Szaúd-Arábia, se Törökország nem lép ki a NATO-ból,
nem,
se Pakisztán.
Nem.
Örül az Egyesült Államok, hogy a szövetségesei a saját lábukra állnak, mert akkor a befolyása is fog csökkenni.
Most az, hogy az amerikai reakciók azok voltak, hogy üdvözölték, ez egy dolog, tehát oké. Ugye az amerikai kritika, hogy az európai, ugye Európa felé jól ismerjük, mert ezek elég hangos kritikák voltak az elmúlt években, hogy Európa nem költ eleget a védelmére, és az Egyesült Államoknak kell biztosítania ezt a védelmet, és most mindenki boldog, mert egyre többet költenek az európai országok a védelmi kiadásokra. Ez a kritika Trumpik részéről megjelent a közel-keleti szövetségeseiknél is. Tehát a mostani üdvözlő megnyilvánulások mögött az az érv áll, hogy igen, örülünk, hogy a közel-keleti szövetségesség nagyobb felelősséget vállalnak a saját biztonságuknak a szempontjából. Tehát itt ugye a régi logika, úgy értem, hogy a megelőző 70 év logikája az, hogy az Egyesült Államok hegemonként, vagy majdnem hegemon szerepben dominálja a szövetségesi rendszereit, és miközben rengeteg erőforrást tesz bele, azt is szeretné, ha az történne, amit ő szeretne. Most ez szerintem a második Trump adminisztrációval már nagyon látványosan kiderült, hogy ők ezen már túlléptek. Tehát ők nem akarnak, szerintem Washington nem akar a keleténél nagyobb erőforrásokat tartani. Látszik az Európával való viszony, hogy ez sokszor konfliktusos. A Trump adminisztráció sokszor ellenfélnek tartja Európát is, az Európai Uniót is, az európai országokat is, ami innen nézve őrülten hangzik. Hát ugye az én paraszti logikám az, hogyha neki Kína a fő kihívója, az
elkövetkező,
akkor ha nem is szövetséges, de legalább olyan, aki nem ellenséges velünk. Tehát, hogy ezeket én, hát ez egy budapesti, nem tudom, 13. kerületi lakásból egy perspektíva, de hogy ez egy kicsit furcsa, hogy ők ennyire fekete-fehéren szemlék. De a lényeg, visszatérve közelketre az, hogy én szerintem ebből a szempontból hitelesek az amerikai reakciók, nagyon jó, csupa olyan ország fűzi most szorosabbra a katonai együttműködését, akikkel mi is jobba vagyunk, akikkel mi is partneri viszony, vagy éppen szövetségési viszonyt vagyunk, úgyhogy ez nekünk nem árt.
Jó, de van egy Kína nevű hatalmas ország, aminek szintén vannak partneri viszonyai, Pakisztánnal például, Szaúd-Arábiával például, valószínűleg Törökországgal is vannak. Nem tart az Amerikai Egyesült Államok attól, hogy ahonnan ő kijön, oda valaki bemegy, és azt Kínának fogják hívni?
Biztos számolnak ezzel. Biztos számolnak ezzel, de most hirtelen tehát nem tudok egy jó ellenérvet mondani, valószínűleg nem azért, mert nincsen, hanem azért, mert nem jut eszembe. Ez szerintem így ilyen tisztán nem működik, hogy ahonnan az Egyesült Államok kijön oda be. Mert ez azt feltételezi, hogy csak hogy még mindig abban az időszakban vagyunk, amikor csak a nagyhatalmaknak vannak érdekei, és a kis államok, és a közepes államok, vagy középhatalmak, azok meg elszenvedőinek a rendszernek. De az elmúlt 10 év minimum arról szól, hogy már a középhatalmak is ugyanúgy fűzik az újjuk köré a nagyhatalmakat, és ha kell, kijátsszák őket egymás ellen, és egyenlő befolyást kérnek a külkapcsolataik alakításába, ahogy azt korábban a nagyhatalmaktól szoktunk meg. A közel-keleten különösen látszik az, hogy ugye én általában Irán egyébként is, de rajta kívül, tehát Törökország, Izrael, Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia mind úgy viselkedik, mintha egy nagy hatalom lenne. Igaz, hogy az ő homokozójuk csak a Közel-Kelet, nem az egész világ, ahogy az Egyesült Államoké vagy Kínáé, de nagyon határozottan, ha kell az amerikai érdekekkel szembe menve, próbálják az érdekeiket érvényesíteni. Az, hogy hogy sokkal több háborút, vagy konfliktust, vagy eszkalációt látunk ebben a térségben, ez azért van, mert idáig egy Izrael, vagy egy Szaúd-Arábia, vagy egy Törökország, ha valamilyen konfliktusa volt valami szereplővel a térségből, akkor az Egyesült Államokon keresztül próbálta meg ezt vagy megoldani, vagy ha az Egyesült Államok érzékelt, hogy egy konfliktus erősödik, akkor beavatkozott a regionális stabilitás megőrzése érdekében. Most nem avatkozik be. Vagy most nem azzal a teljes erővel avatkozik be, hanem azt mondja, hogy úgy érzem, hogy ennek a jele az, amit már említettem, hogy volt egy líbiai polgárháború, ahol a líbiai kormánnyal szembe felsorakozott a líbiai ellenzék mögött a Egyiptom, Egyesült Arab Emírségek, Oroszország, ugye ez már önmagában egy elég érdekes koalíció, és akkor, mikor ez a koalíció által támogatott katonai erő Tripoli elfoglalásával fényeket, akkor Törökország Törökország beavatkozott. Megvoltak az érdekeik az elmúlt évtizedekben is, de sose avatkozott bele katonailag. Egy líbiai konfliktus, mert mégiscsak ott van a földközi tenger túloldalán. Szomália. Ugyanez. Katar, amikor volt Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között a konfliktus, ugye akkor Katart, Irán és Törökország együtt védte meg, úgyhogy közben Katarba amerikai erők is állomásoznak. Azért, hogy nehogy ezeknek a szomszédos, régóta baráti, testvéri arab országnak eszükbe jusson elfoglalni, vagy megpucsolni ezt a katari államot.
Ki a legambiciózusabb ebben a hármasban? Törökország? Neki vannak a legtávolabbra látó elképzelései a térségen, belül vagy azon kívül?
Szerintem Törökország. Hogyan definiáljuk, hogy ezt a legambiciózusabbat? Törökország fejlődött szerintem képességeiben a legtöbbet az elmúlt évtizedben, vagy évtizedekben. Ugye Pakisztánon azt látjuk, hogy Pakisztán nem tudott érdemben kilépni abból a konfliktusból, ami őt Indiával összefűzi, ugye ez a kasmíri konfliktus, plusz számára megjelent még Afganisztán, mint egy alacsony prioritású, alacsony kihívás jelentő, de mégiscsak folyamatos konfliktus. Mindeközben a pakisztáni gazdaság folyamatosan évtizedek óta szenved és kínlódik, és a túlélés határán van, és Pakisztán fantasztikus módon egyensúlyoz a Kínával való kapcsolata és az Amerikával való kapcsolatai között. Tehát ugye volt egy időszak, amikor Pakisztánt, mint az Egyesült Államok partnerét, talán a szövetséges az erős lenne, írtuk le, aztán láttunk egy eltávolodást Kína felé, Kína gazdaságilag, az Együtt Egy Övezet projektek keretében óriási befektetéseket eszközölt. Van ez a híres Guadari kikötő, ami mióta én nemzetközi kapcsolatokat tanulok, azóta épül, és azóta épül azért, hogy ott Kínának egy kikötője legyen majd, egy haditengerészeti kikötője legyen a Indiai óceánon. De ekközben meg azt látjuk, hogy az Egyesült Államokkal való kapcsolatai sem gyengülnek.
Tehát,
hogy
feltalálta a konnektivitást.
Egyébként igen, tehát hogy ez a konnektivitás, erre játszik mindenki, különösen a középhatalmak, hogy minden irányba fenn kell tartani a csatornákat, akivel együtt lehet működni azzal. Együttműködni, olyan országokkal is együttműködünk, akivel egyes területeken együttműködünk, még akkor is, hogyha más területeken konfliktusaink vannak vele. Ez elképzelhetetlen lett volna a hidegháborús, vagy ebbe a poszthidegháborús korszakban, amikor ugye az Egyesült Államokhoz való igazodás jelentett mindent, és ha Egyesült Államok szeretett valamit, akkor csináltuk. Ha az Egyesült Államok nem szerette, akkor óckodtunk tőle. Most abban a korszakban vagyunk tényleg, hogy az Egyesült Államok is akár szerethet valamit, vagy nem szerethet valami, ha én ezt a saját érdekeimnek ellentétesnek tám, és meg tudom oldani, és diplomáciailag ki tudom játszani, akkor ezt megtehetem. És mondom, ez a lényeg, hogy hát az iráni-szaudi viszony ennek kiváló példáját. Ugye a logika az volt, hogy ez két egymással ellenséges ország, egy síta ország, meg egy szunita ország. Jó, nem tudom, mennyire ismertek ezek a szokásos érvek. 2018-ban új hidegháborúról, vagy közelkeleti hidegháborúról beszéltünk, amikor éppen így eszkalálódott kettejük között a viszony, bezárták egymás nagykövetségeit, kiutasították egymás diplomatáit, de aztán Ez a kapcsolat normalizálódni kezdett a 2020-as évek elején, a nagykövetségeiket újra nyitották, a párbeszédet újra kezdték, és most, mikor 2026-ban elkezdődött a háború az Egyesült Államok, akkor ugye Szaúd-Arábia is a többi öbölmenti állammal együtt azt kérte, vagy azt próbálta elérni, hogy ne induljon el ez a háború, mert nekik nem volt érdekük. Ők nem akartak konfliktust lenni. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy a szaúdiak ellen, ezért kerülöm azt a kifejezést, hogy itt szaúdi-iráni konfliktusról vagy háborúról beszélik, mert a szaúdiak megpróbálják elkerülni, ők nem akarnak háborús viszonyba kerülni Iránnal.
Mit szól Izrael ehhez? Látszik-e már valami reakció?
Izrael természetesen aggodalommal figyeli ezt, a fejleményt, hiszen ugye neki Törökországgal különösen kiéleződött a kapcsolatban, most a napokban volt ismét ugye Szíriában bombázás. Ugye az izraeli-török kapcsolatokat az határozza meg, hogy az Assad rezsim 2024 decemberi bukásával Törökország befolyása Szíriára kiterjedt, vagy átterjedt. És ez ugye török katonai jelenlétet is jelent, és ugye Izraelnek ezzel az új helyzettel valamit kell kezdenie. Törökországgal, ugye, vagy bocsánat, Szaúd-Arábiával az izraeli-szaúdi viszony, ugye ott az volt az elképzelés, hogy amikor azt hiszem 2020-ban megkötötték az Ábrahám megállapodást, hogy ez akkor egy nagyot szólt, Izrael, Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, ez volt első körben, amihez később csatlakozott Marokkó, és valami furcsa módon Szudán is. Ugye ezek az országok elismerték Izraelt, diplomáciai kapcsolatot létesítettek, és akkor mindenki azt várta, ez ugye az amerikai közel-keleti mahinációknak volt egy eredménye. Ez is azt az célt szolgálta amerikai szempontból, hogy van nekünk egy Izrael szövetségesünk, van nekünk öbölmenti szövetségesünk. Ezek egyébként nincsenek kapcsolatban, legalábbis nyilvánosan egymással. Ha én ki akarok jönni a közel-keletről, akkor előtte jó lenne összekötni ezt a két szövetségi kört, mert hát azzal az én pozícióm is erősödni fognak. Akkor mindenki azt várta, hogy Szaúd-Arábia idővel csatlakozni fog. Ugye a szaúdiak, mint a Mekka és Medina, az iszlám vallás két legszentebb helyének őrzői, tehát az ő felelősségük egy kicsit több annál, mint hogy ők az egyik muszlim ország, vagy az egyik iszlám ország az iszlám országok között. Ők nagyon óvatosak voltak ebbe, és ez a fajta közeledés aztán le is zárult azzal, amikor elkezdődött a gázai háború.
Jó, az Ábrahám megállapodásokban, ha jól emlékszem, nem voltak benne a palesztinok.
Nem, az, mint említettem, emírségek, Bahrein és...
De a palesztin ügy sem volt benne.
Akkor 2020-ban azt gondoltuk, hogy ez az egész palesztin ügy már lekerült a napirendről. Tehát ez már az arab országokat se érdekli. Mindenki látja, hogy ez a palesztin ügy, ez a két állami megoldás már nem halad előre. Már igazából az arab országoknak ez egy kényelmetlen téma. Az öböl államok pragmatikusan, ők befektetést kerestek, ők stabilitást kerestek, ők együttműködést kerestek, ők hajlandók lettek volna túllépni ezen a palesztin ügyön. Ezt gondoltuk 2020-ban. 2026-ban azt gondoljuk, hogy a gázai háború hatására ez a palesztin kérdés, ez felértékelődött megint. Az arab államoknak, de különösen az öbölmenti államoknak ma már nem tudnak már ilyen pragmatikusan hozzáállni ehhez, mert az Izrael által a gázai területen okozott pusztítás miatt ez a közvélemény számára politikai kérdéssé vált.
Ön van a napirenden. Erről szól a tévé.
Igen, felkerült a napirenden. Tehát most már egyáltalán, most már senki se gondol arra, hogy Szaúd-Arábia esetleg csatlakozna vagy csatlakozna az Ábrahám megállapodáshoz. Ami a mekkai megállapodás kapcsán felmerült, az érdekes módon Egyiptom volt és Irán. Ha minden igaz, akkor ma két hírt olvastam, miatt készülődtem erre, vagy két hírt találtam, miközben készülődtem erre az interjúra, ugye augusztus 23-án vagyunk. Az egyik, hogy a pakisztáni vezérkari főnök ellátogatott Teheránba, hivatalosan azért, hogy közvetítsen Irán és az Egyesült Államok között a béke, vagy a tűzszünet meghosszabbítása kapcsán, de eközben megjelent egy olyan hír is, aztán reggel megjelent, délután cáfolták, hogy a három ország meghívta Iránt is a mekkai megállapodásba. Meghívta Iránt is a mekkai megállapodásba. Ugye, ha ez, ha ez igaz, és valószínűleg valami igaz belőle, lehet, hogy nem explicit tagnak hívták meg, de én szerintem az a pakisztáni vezérkari főnök az erről is tárgyalhatott velük, és az egyik iráni szóvivő mondta be először, hogy Iránt meghívták, és aztán ez nem tudom, a parlament szóvivője, vagy a parlament hírügynöksége jelentette be először, hogy Iránt meghívták a mekkai megállapodáshoz csatlakozni, és aztán délbe a nem tudom, talán a külügyminisztérium szóvivője jelezte, hogy ez nem ez történt, hanem nem tudom, és akkor valami diplomáciai szöveggel így kicsit el volt mosva, hogy pontosan mi történt, de nem explicit száfolta, hogy ilyen megkeresés nem történt. Ami abban az irányban mutat továbbra is, hogy akkor lehet, hogy ezek az országok maguk akarnak most valami közel-keleti rendet, hát mint világrendet kialakítani, ha már az Egyesült Államokra nem számíthatnak.
Jó, de ha Egyiptom meg Irán megy, akkor lesz a szövetségben egy, aki a Szuezi csatornát, egy meg, aki a Hormuzi szorost ellenőrzi. Az elég masszív társaságnak fog így tűnni, ha ez igaz.
Igen, igen, de hogyha ezek az ország, még mindjárt vitatkozok ezzel, de ha ez így lenne, és ezek az országok dűlőre jutnának egymással a félelmeiket illetően, akkor mindjárt lehetne szabadon hajózni a Hormuzi szorosba is, még a Szuezi csatornán is. De azt akarom csak mondani, hogy ez szerintem egy nagyon nyugati megközelítés. Egyrészt, hogyha azt a szót halljuk, hogy valaki szövetséget köt, akkor mindjárt egy NATO-t, vagy akár egy EU-t vizionálunk. Nekem mindig, az nem igaz, mert ez csak most jutott eszembe, a Shanghai Együttműködési Szervezet példája jut eszembe, ugye, aminek tagja többek között Oroszország, Kína, Pakisztán, India, meg még egy pár másik ország. Most így gondolhatnánk ezeket, így felsoroltam, hogy úristen, hát ez egy micsoda hatalmas szövetség. Ha összeadjuk a katonai erejét, meg összeadjuk a gazdasági erejét. De azon kívül, hogy néha üléseznek, meg egy évben tartanak egyszer egy hadgyakorlatot valahol Tadzsikisztánban vagy Kirgisztánban, ahol mindig terrorizmus ellenes műveleteket gyakorolnak.
Kéne találni egy dolgot, amit közösen eldöntöttek, akkor... és az úgy lett.
Akkor azt mondom csak, hogy egy nemzetközi szervezet, aminek nincs olyan látható eredménye, ahogy ezeknek az európai regionális szervezetnek. Egyszerűen csak azt akarom ezzel mondani, hogy lehet, hogy most kötöttek egy katonai szövetséget. Van egy alapító keretük, ami kimondja azt, amit kimond. De ez nem implikálja azt, és ennek el is jött a tesztje napokkal később, amikor iráni rakéták hullottak Szaúd-Arábiára. Senki nem lépett hadba. Tehát, hogy ne abból induljunk ki, hogy ezek ilyen európai módra először mindent végig gondolunk, lefektetünk, jogilag harmonizálunk, és utána, ha az életbe lép, akkor az egyből életbe is lépett. Hanem ezt valahogy szerintem úgy kell elképzelni, hogy elkezdjük a kereteket kialakítani. És akkor ebből majd feltérképezzük a mozgásterünket, feltérképezzük hogy milyen területeken tudunk együttműködni, melyek azok a területek, ahol mindenkinek jó. Ugye ezek ugyanolyan professzionális, képzett diplomaták és államférfiak, senki nem akar saját magának rosszat. Nem fogja leírni azt, hogy kölcsönös védelmi szövetség azzal a tudattal, hogy nekem másnap hadba kell lépnem török országként Iránnal szembe azért, mert Irán megtámadta, vagy megrakétázta. Tehát erre nyilván, és a példa is ezt mutatja, kitalálták azt, hogy ha kell erről nyilatkozni, akkor majd mit fognak mondani. Lehet, hogy ahogy a NATO esetében is akkor lép be ez a kölcsönösségi klauzula, hogyha azt az megtámadott ország kéri.
De nem akkor annak ki kell alakítani valami szervezetet, mint a NATO-ba, hát, valami... vagy itt a KGST-be, vagy a Varsói Szerződésbe egy politikai tanácskozó testület, mond át vagy B-t.
Politikai tanácskozó testület, katonai struktúra, parancsnoki struktúra, dedikált katonai szervezetek a parancsnoki struktúra alá, azokat a katonai szervezeteket aztán egymás mellé kell képezni. Ugye a NATO-ban is ez zajlik, mindig folyamatosan interoperabilitás, ugye ez a kedvenc szavunk ilyenkor, hogy ne az legyen, amikor a magyar katona meg az amerikai katona együtt gyakorlatilag a bakonyba, akkor véletlenül egymást lövik le, ahelyett, hogy a vélt ellenség felé céloznának, akkor ott röpködnek a parancsok, röpködnek a lőszerek, minden kattog, meg zajog. Tehát, hogy a kiképzéseknek, az összekovácsolásoknak ez az értelme, ugye, hogy ez, az ne csak az legyen, hogy egymás mellé állítunk egy pakisztáni, egy szaudi, meg egy, kit mondtam, pakisztáni, szaudi, török katonai alakulatot, és akkor azok majd így elindulnak az ellenség felé, és győznek. Ez így nem működik, mert a háború ködébe ilyenkor mindig jöhetnek az áldozatok, és jönnek is a saját áldozatok.
Ina örömmel szemléli? Szereti állítólag az ilyen puha, kicsit homályos szövetségeket?
Hát hazudnék, ha állítanám, hogy ki nem mit gondol. Nem tudom. Azt gondolom, hát inkább hagyd ne hasonljak. Ne találgassunk.
Nem lehet tudni, hogy kínaiak mit gondolnak.
Lehet tudni, csak én nem olvastam, hogy ez mindig benne van. Én azt gondolom, hogy Kína számára ennek nincs Kína ellenes éle, nem fenyegeti Kína érdekeit alapvetően a térségben, úgyhogy Kína úgy van vele, hogy ezek az országok azt csinálnak, amit akarnak, ez az ő szuverén döntésük.
Kínát... Amíg az újgurokat szóba nem hozzák,
de eddig nincs probléma. Se hozták, szóval Törökország eddig se hozta, Pakisztán se hozta szóba, miért hoznák szóba? Tehát, hogy ez már egy kétoldalú kapcsolat, hogy most elkezdünk-e újgurozni. Hát eddig nem tették meg, így hármas katonai szövetségként, ami egy katonai szövetség, ugye nem fogják megtenni. A NATO is tartózkodik a politikai kérdésektől, meg a különösen a tagországok, hogy a tagországok és egy másik ország kérdéseiben való megnyilvános. Ez egy katonai szövetség, katonai témákkal foglalkoznak.
Irán, az amerikai pénzügyminiszter egy amerikai újságban azt mondta, hogy gazdasági D-nap következik Irán ellen, soha ilyen erővel nem léptek még föl gazdasági szankciókkal. Meg tudják roppantani, amikor, ha jól emlékszem, az iszlám forradalom után is elindultak a gazdasági szankciók, és az 79-ben volt?
Igen. Ugye a laikus válaszom az lenne, hogy szerintem nem tudják megroppantani. Nekem önmagában is egy nagy rejtély, hogy Irán még hogyan működik, hogyha nem tudja az olaját exportálni, ugye, hiszen a Hormuzi szoros le van zárva. Most tudom, hogy vannak alternatív csatornák, meg szárazföldön, meg komolyok, de hogy tehát az a fajta iráni bevételek, amivel az iráni állam működött, az nagyban lecsökkent. Tudjuk, hogy Iránban már egyébként a háború előtt is óriási gazdasági problémák voltak. Nem tudom őszintén, hogy az Egyesült Államok milyen intézkedéseket tud még gazdaságilag bevetni, amit eddig nem vetett be. Ugye az első Trump adminisztráció idején az volt az amerikai jelszó, hogy maximum pressure, ugye maximum nyomás. Ez volt, amitől az elején senki se tudta, hogy ez mi lesz. Mert miközben nagyon harcosan Irán ellenesek voltak az első Trump adminisztrációt, ugye az is jellemezte, hogy Trump azt mondta, hogy nem akarunk több katonai akciót, és nem kezdünk ilyen több katonai vállalkozásba a világ pontjain. Nem is kezdtek, és akkor még nem, most amit én úgy olvastam, hogy most ezt úgy hangzott, hogy maximum economic pressure, tehát hogy most már betették ezt a gazdaságit, hogy világos legyen. Most már háborúztak, és őszintén szóval nem tudom, hogy mit lehet még szorítani, vagy hol lehet szorítani az iráni gazdaságon. Én laikusként azt gondoltam, hogy már így is elvágták a nemzetközi piacoktól ott, ahol lehetett Iránt, és mondom, a Hormuzi szoros lezárásával, amit ugye egyrészt Irán zárt le az Egyesült Államok, meg a tankerhajók előtt, másrészt az Egyesült Államok zárt le az iráni olajat szállító hajók előtt. Nem tudom, hogy lehet ezt még szorítani.
Megnyerheti az Egyesült Államok és Izrael az Irán elleni háborút? Ezt februárban kezdték el, ha jól emlékszem, és néhány naposra tervezték, és a teljes felső vezetést megölték, lényegében az első nap.
Igen.
És azóta Irán sok vezetéssel működik.
Én szerintem, amit az Egyesült Államok és Izrael elkezdett, azt már csak akkor nevezhetnénk győzelemnek, hogyha a növekvő gazdasági nyomás hatására valamiféle felkelés törne ki Iránba.
A támadás előtt majdnem. majdnem kitört egy felkelés. Sok városban volt nagy tüntetés, ott öltek embereket az iráni hatalom emberei. Majd ennek a támadással vége lett, mert mindenki odaállt a rezsim mellé, hiszen megtámadtak bennünket az amerikai.
Hát oda is állt a rezsim mellé, meg az iráni rezsim összekapta magát, és megerősítette a védelmét, és elkezdte elnyomni ezeket a disszidens nézeteket. Tehát, hogy most kevés esélyt látok, hogy Iránba bármiféle társadalmi, most kezdődne bármiféle társadalmi megmozdulás. Most ennek hiányában én nem tudom elképzelni, hogy Irán, vagy Izrael és az Egyesült Államok katonai győzelmet arasson. Katonai győzelmet szinte biztos, hogy nem tudnak aratni Iránban. De őszintén szóval, hál' Istennek nem csak én vagyok talástalan, hanem akiket én olvasok, elemzőket, hogy ennek a háborúnak így mi lehet a kimenetele. Ugye most már volt egy 60 napos tűzszünet, az most lejárt, gondolom erre válaszul, került meghirdetésre ez az újbóli gazdasági nyomás. Hogy tudná az Egyesült Államok, hogy a jelenlegi amerikai kormány rávenni az irániakat arra, hogy lemondjanak az érdekeikről, nem tudom. Közben ugye hallani Iránban is, tehát most már olvasni Iránban is, hogy az iráni vezetésben is ugye megjelent, vagy lehet, hogy eddig is megvolt az a két tábor, amelyik az egyik szorgalmazná a tárgyalásokat, hogy keressünk pontosan a gazdasági nehézségek miatt, keressünk, vagy folytassuk a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, és kössünk valamiféle kompromisszumot, és ugye van ez a kemény vonalas tábor, amelyik meg azt mondja, hogy nem alkuszunk, és nem engedünk. És pont a napokban olvastam valahol, ugye, hogy miután az amerikaiak, és talán az izraeliek kiiktatták az iráni politikai és katonai vezetés egy részét, ez a most frissen kinevezett, a legfelsőbb katonai, félkatonai pozíciókban forradalmi gárda élére kinevezett iráni katonai vezetők érdekes módon, ezt jegyezték meg az elnök, érdekes módon nem a következő generáció képviselői, tehát egy ilyen 50-es generáció, hanem visszatért az a 70-es generáció, akik már kiöregedtek, akik az elmúlt években már visszavonultak, átengedve a helyüket a következő generációnak, és olyan emberek térnek vissza, akik együtt harcoltak Khamenei-jel a 80-as években az irak-iráni háborúban. Tehát olyan, ha úgy tetszik, ebben nem tudom, hogy 70 évesen még mentálisan mennyire friss az ember, de látunk éneket, akik a 80-as években szervezték meg, nem tudom én, az iráni iszlám forradalmi gárdának a hírszerzését, és akkor most azokat visszahozták. Még betöltöttek mindenféle ilyen állami pozíciókat, de valamikor a 2010-es években nyugdíjba mentek, és most őket hozták vissza.
Szükségképpen háború és nyomás állóbbak a nem demokratikus rendszerek. Arra gondolok, hogy Irán 79 óta áll mindent. Az Amerikai Egyesült Államokban meg azt mondják, hogy mindjárt jönnek a félidős választások, meg ott van kongresszus, meg ott mindenféle van, ami az akkori, éppen aktuális elnököt korlátozhatja.
Nyomás állóbbak a diktatórikus rendszerek.
Szükségképpen nyomás állóbbak? Vagy nincs ilyen szabály?
Ez szerint most őszintén szóval ezt akkor mernék így határozottan válaszolni, ha olvastam volna már róla valamiféle kutatást, de semmilyen nem jut az eszembe. Viszont láttunk rezsimeket összedőlni.
Assad rezsimet
láttuk összedőlni. Mondjuk ugye arra is lehet mondani, hogy csak az ifjabb Assad volt 2000 óta hatalmon, tehát és az utolsó 11-ben kezdődött az arab tavasz, tehát az utolsó 15 évet egy ilyen háborús szituációban élte túl. Én talán nem tennék ilyet, hogy túlélőbbek, ugye ez volt a kérdés, hogy
nyomásállóbbak-e?
Én nem mondom, nem, szerintem nem ettől függ, hogy egy ország egy háborúban nyomásálló, vagy nem nyomásálló, hanem függ a méretétől, a külső segítségtől, amit kap, vagy nem kap. Ugye az Assad rezsim nem bírta volna 15 éven keresztül, hogyha Irán és Oroszország nem áll mögé. Nem bírta volna, hogyha az Egyesült Államok valóban fel akarja számolni, szerintem nem akarta valóban felszámolni. Tehát ezek mind jelentősen segítették, hogy ilyen sokáig húzza, és hogyha most azon vitatkozhatunk, hogy az Egyesült Államok katonai képességei alkalmasak-e arra, hogy egy Irán méretű országot legyőzzön katonailag. mert amit most láttunk, ugye itt ez egy légi háború, hogy az amerikaiak abból indultak ki, vagy nem tudom, miből indultak ki, de a példa azt mutatja, hogy abból indultak ki, hogy a levegőből bombázva le lehet győzni Iránt. Most nem tudom, eljátszott-e bárki azzal a gondolat, hogy akkor, ha összeszedünk egy félmilliós amerikai hadsereget, amit most nem tudom, hogy hirtelen össze lehetne szedni, és azzal partra szállunk Dél-Iránba, és azzal elindulunk Teherán felé, akkor az változtatna az iráni rezsim nyomás állóságán. Nyilván senkinek nem jut ilyen eszébe Afganisztán és Irak után, mert ugye ezek elég rosszul elsült kísérletek voltak, csak azt akarom mondani, hogy a Saddam Hussein is nyomás álló volt 1968 és 2003 között, majd amikor megjelent 100 000 amerikai katona, akkor kiderült, hogy nem nyomás álló.
Jó, de ahhoz meg kell szerezni azt a bátorságot, hogy amerikai katonák halljanak.
Igen, azért mondom, hogy nyomásállóság, mint olyan, tehát, hogy ha tudományosan állnék hozzá, akkor először definiáljuk, hogy mi az, hogy nyomásálló, és akkor dolgozzunk egy módszert. Tehát nem, egyszerűen Irán az egy komoly ország, tehát ez nem egy hétköznapi diktatúra, jelentős erőforrásokkal rendelkezik, nagy földrajzi kiterjedése van, jelentős lakosság. Minden olyan adottsága megvan, ami nyomásállóvá teszi egy külső katonai beavatkozással.
Plusz forradalmi ideológia. Az is számít ilyenkor?
Biztos az ideológia is számít. Lehet, hogy ha demokrácia lenne, akkor is ugyanilyen nyomásálló lenne. Tehát én nyilván a társadalmi reziliencia, ugye az, hogy a társadalom nem kelt fel, ez kicsit aláássa ugye azt az nyugati elképzelésünket, hogy az iráni társadalom egészen utálja ezt az iráni rezsimet, és másra se vágyik.
Lapozott az elején.
Igen, másra se vágyik, mint hogy felkeljen, de természetesen a társadalmi reziliencia, ez az ellenálló képesség, az idegen intervenció vagy külső intervenció a szembe, a rezsim vagy a rendszer melletti kiállás, a rendszer legitimitásának a támogatása, ez is egy eleme a nyomásállóságnak.
Az látszik, hogy az Egyesült Államok hova csoportosítja át az erőit, hogyha ebből a térségből kiviszi, mert vannak olyan hírek, hogy Irán fölött a jelentős fegyverzetük egy jelentős részét ellőtték. Nem nagyon van már más. És nem tudok annyit gyártani.
Igen. Tehát ugye az elképzelés az volt, nem tudom, milyen időben beszéljek, hogy az vagy az volt, hogy akkor ezeket a Közel-Keletről és Európából felszabaduló erőket, ezeket vagy az Egyesült Államokat telepítik vissza, vagy a távol-keleti jelenlét megerősítésére szolgál. De nem láttunk érdemben olyan nagy erősödést a távol-keleten, tehát hogy talán Fülöp-szigetek az egyetlen, ahol újra nyitottak katonai bázisokat, meg megnőtt az amerikai jelenlét, a japán jelenlét nem változott, a dél-korai jelenlét nem változott, sőt ugye hallottuk, ha valaki a híreket olvasta, hogy most Trump bejelentette, hogy ne gyakorlatozzanak többet egy ideig a dél-koreai hadsereggel az ott állomás az amerikai katonák, de azt nem mondhatjuk, hogy Indonézia, Malajzia, Tájföld és nem tudom még hol nyitott, Ausztráliában még nyitottak új bázist, tehát ott megjelent az amerikai katonai jelenlét, de olyan érdemben, tehát nem az történt, hogy tízezreket vontak ki, és ezek a tízezrek aztán, vagy más tízezrek megjelentek a távol-keleten. Ez még nem történt meg. Ez a különösen a ballisztikus rakéták és a drónok elhárítására szolgáló elhárító rakéta eszközöknek a hiánya, ugye ez egy súlyos probléma, amit önben én biztos vagyok, hogy meg fogják oldani. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy összeért az orosz-ukrán háború, ami ugye 22-ben kezdődött, és amely igényelte azt, hogy amerikai és európai segélyként többek között ilyen rakétavédelmi rendszereket is kapjon Ukrajna, de akkor ugye ezeket azzal a logikával adták át, hogy képzünk valamekkora tartalékot, van egy ennél szerényebb, de majd idővel talán visszapótló gyártókapacitás, és akkor az ukránok leamortizálják az orosz légvédelmet, vagy az orosz rakéta és drón hullámokat ezzel.
Hát, ha ők kevesebbet tudnak gyártani.
Ugye, amivel szerintem nem kevesen számoltak, hogy az oroszok maguk is képesek lesznek felfuttatni a saját rakéta és dróngyártásukat, tehát, hogy ezt nem nézték ki szerintem az oroszokból nyugaton. Tehát ez jelentette az első szűk keresztmetszetet, hogy az orosz az Ukrajna felé indított orosz drónok és balisztikus rakétáknak a száma idővel, a szankciók ellenére és mindenek ellenére nem csökkent, hanem nőtt. És akkor ebbe jött bele 26-ban vagyunk most, 26-ban ez az iráni háború, amikor megint egyrészt alulbecsülték Iránnak azt a képességét, hogy elviselje a légitámadásokat, alulbecsülték azt a képességét, hogy Irán válaszcsapásokat mérjen, és alulbecsülték azt a képességét, hogy ezt a válaszcsapást, ennek az ütemét fent tudja tartani hosszú távon. Tehát, hogy olyan mennyiségben tudjon indítani újra és újra hullámokban. És arról becsültek azt a képviselőt, hogy el is tudnak vele valami. De talán ezt nem becsülték alá, mert erre már az irániak nyilvános forrásból is elérhető példákat szolgáltattak, hogyha ők valamit pontosan el akarnak találni, és ez legyen egy épület több száz kilométerre.
Vagy egy olajfinomító.
Vagy egy olajfinomító, akkor ők azt pont el tudják találni. És ugye így jutottunk el oda, mikor most van 26, már nem emlékszem, hogy ezt idén tavasszal, vagy már tavaly olvastam, hogy a nyilvános forrásokban is megjelentek az első ilyen számolgatások arra nézve, hogy az amerikai rakéta, tehát elhárító rakétákból kritikusan alacsony szintre csökkentek a készletek. Oké, ezt tudjuk. Ugye innen nyilván, ha most jött ez, akkor ha most törnek ki az iráni, most törnek ki Kína és Tajvan között nem háború, akkor az egyesek, oké. De közben látjuk az amerikai 2027-es, meg ilyen középtávú védelmi kiadásokat tervező dokumentumokból, hogy ötszörösére, meg tízszeresére akarja, és készül egyrészt az Egyesült Államok felfuttatni, nem ő futtatja fel a termelést, tehát az eszközökre allokált források nőttek meg annyival, amiből vissza lehet köztetni, hogy jövőre nem 200 darab elhárító rakétát akarnak valamelyikből, hanem 2000-et. Ez az egyik. A másik, hogy közben mindenki innovál. Tehát ezt nem látjuk akkor, amikor történik, hogy az innováció mit fog behozni. Látjuk, hogy az amerikai gyártócégek is a 1 millió dolláros elhárító rakétát mellé előjönnek most az 500 millió dollárossal, meg újakat fejlesztenek. Tehát, hogy ami azt jelenti, hogy az adott pénzből akkor továbbra is lesznek, amelyek a balisztikus rakétákat képesek lesznek majd elhárítani, azok a legdrágábbak. Azok
de lesz
a
olcsó drón ellen
de az is. Olcsó drónra. Olcsó drón, ugye megjelentek az amerikai startupok is már évek óta, mindenki túlzás, tehát aki tud, Ukrajnában teszteli a kis drón ellen kis elhárító drón, nagyobb drón ellen nagyobb elhárító drón, vagy rakéta, tehát hogy a bekerülési költség, és nyilván ugye az elején ennek magasak a költségei, amik az új rendszereket kifejlesztik, kiépítik, gyártósorokat felállítják, de onnantól kezdve ezeknek a költsége csökkenni fog, ki fog simulni. Én azt gondolom, hogy mivel hiszek ezekben a demokratikus országokban, tehát, hogy amikor az emberek, a szakemberek és a politikusok a problémát észlelik, akkor ha azt fenyegetőnek tartják, akkor erőforrásokat fognak rendelni, és a nyugat-európai vagy a nyugati vállalati, gyártói, innovációs kapacitások pedig megoldást fognak erre találni. Biztos nem lesz olcsó, biztos nem egy éven belül fog megszületni a megoldás. Ha valaha hibát akarunk keresni, akkor az volt, hogy hát ezt benéztük, hogy ezek a rakéták itt most megnőtt egyszerre az igényük, és a gyártókapacitás pedig nem. De a gyártókapacitások azok mindig késve állnak rá ezekre.
Megnő a kereslet, többet fizetnek, akkor fogják gyártani. Amire van kereslet.
Ha többet fizetnek, az azért félrevezetem, az olyan, mintha azzal azt implikáljuk, amilyen én mindig próbálok harcolni, hogy itt valaki most majd egy nagyot szakít. Tehát a megrendelés nagyobb lesz, de az nem biztos, hogy a részvények után kifizetett, nem tudom, a jutalékba fog majd valakinek csilingelni a zsebébe, mert az, tehát hogy az, hogy több pénzt allokálunk rakétákra, az annyi, hogy nyilván minden egyes rakét ideig, ha 500 rakétát gyártottunk egy évben, akkor mindegyik rakétán kerestünk X összeget, most akkor annyival több lesz, hogy majd 1000 rakétát fogunk.
Akkor ne képzeljünk egy ilyen kürtőkalapos, szivarozó embert, aki halálra keresi magát.
Én nem szeretnék, biztos van akinek, de én nem szeretek ilyet képzelni, ugyanis a másik dolog az, hogy Tehát a védelmi iparnak az egyik trendje az volt a 90-es évektől kezdve, amikor csökkentek a védelmi kiadások, hogy különösen az Egyesült Államokban, meg Nagy-Britanniában, de akár Európában is összeolvadások történtek, és akkor régen volt, nem tudom én, 25 nagy amerikai hadipari vállalat, és maradt a 90-es évek második felére 4. És ezek felvásárolták egymást, összeolvadtak. Most ez azt is jelentette, hogy a verseny is csökkent, és néha egyfajta eszközt egyetlen cég gyártott, ami azt jelentett, hogy az Egyesült Államok, aki megrendelőként fizetett, ugye nem nagyon tudott a költségekkel versenyezni. Mert azt mondta a cég, azt mondta, nem mondok nevet, azt mondta az egyik cég, hogy ez a rakéta, ez a balisztikus rakéta, ez $1 millió darabja. És akkor minimális mozgástere volt az amerikai kormánynak, vagy a beszerzési ügynökségnek ezen vitatkozni. Most, hogy minden ország elkezdett Nyugat-Európa, mindenhol végül a világon, de hogy Európában is nyugaton minden kormány elkezdte a védelmi kiadásokat növelni. Új típusú fenyegetések vannak. Most megindult a verseny, a védelmipari cégek. Vannak ezek a nagy, nem tudom, legacy, nem tudom mire a magyar szó, tehát ezek az őskövületek, nevezzük annak, akik már itt vannak 30-40 éve, hatalmas munkaerővel, meg kutatásfejlesztés. Vannak azok az új kis startupok, akik egy éve, két éve, három éve, öt éve léptek be, kifejezetten a drón elleni védelem kapcsán. Most ezek letörték az árakat, ha használtam ezt, ezek letörték az árakat, ma nem lehet ugyanazért az eszközért elkérni $100,000, mert van már három szereplő a piacon, és verseny van, innováció van, mindenki valahogy próbál egyszerűsíteni, és akkor fele annyiért, harmad annyiért meg lehet kapni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Wagner Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám vett részt, az Inforádió főszerkesztője Erdei Tamás. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.